Multimilionul jazz do boș, multimilionul jazz do boș, multimilionul jazz do boș, multimilionul jazz do boș.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Marosvásárhelyre, Gyimes Felsőlokra és Gyimes Bükkre látogatott Sulyog Tamás köztársasági elnök erdélyi magánlátogatása első napján. Az államfő Marosvásárhelyen megtekintette az erdélyi hagyományok házát, Gyimes Felsőlokon az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus teológiai líceumban fogadták, Gyimes Bükkön Salamon József atyával találkozott, a Krisztus Szenteste és Vére plébánián. A köztársasági elnök szombaton a csíksomjói pünkösdi búcsón és szentmisén vesz részt. Csütörtök éjféltől az ország egész területén hatályba lépett a másodfokú hőségriasztás, amely június 8-a vasárnap éjfélig tart. A máltai szeretetszolgálat nyitvatartó városi központjaiban, önkéntes csoportok krízis irodáiban, máltai játszóterek épületeiben hűsölési lehetőséget és folyadékot biztosítanak minden betérőnek. Az országos tiszti főorvos az extrém kánikulát jelző előrejelzés alapján az ország egész területére vonatkozóan másodfokú hőségriasztást rendelt el. Mivel a hőség mindenkit veszélyeztet, a máltai szeretetszolgálat a rászoruló emberekre való kiemelt törődés mellett a lakosságot is fokozott odafigyelésre kéri. A segélyszervezet kéri, hogyha valaki mozdulatlan földön fekvő vagy a hőségnek bármilyen módon kitett bajba jutott embert lát, lépjen oda hozzá, kérdezze meg, segíthet-e, és szükség esetén hívja a segélyhívót. A karitatív szervezet javasolja a lakosságnak, hogy fogyasszanak sok folyadékot, óvják fejüket a napsütéstől, s ha tehetik, 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a napon. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök minden hónap első csütörtökén a Szent László Ima Szövetséggel együtt imádkozik új papi és szerzetesi hivatásokért. Júniusban rendhagyó módon a debreceni Szent Anna székesegyházban került sor erre, melyet 279 éve 1746. június 5-én szentelt fel gróf Csáky Miklós váradi püspök. Az ünnepi szentmisén 9 lektort avattak. A főpásztor homíliájában elmondta, fogadjuk be a Jézustól kapott szeretetet, és adjuk tovább embertársainknak. Ez a szeretet, hogyha eljutott hozzánk, arra tesz képessé, hogy mi is tanúságot tegyünk félelem nélkül, bátran, nem törődve a világ zajával. Ugyanis abba a világba kell eljuttatnunk ezt az örömhírt, amely erre az örömhírre nem igazán nyitott. Palánki Ferenc püspök az újonnan avatott lektorokra Isten áldását kérte, hogy legyenek az örömhír vivői. Magyarország kormánya az idén is biztosítja a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, Orbán Viktor kormánya szolgáltató államot működtet, ezért fejlesztették ki a digitális állampolgárság programot, ezért indították el a gondosóra programot, illetve adtak ingyenes számítógépeket a tanároknak és diákoknak. Hozzáfűzte, Magyarországon több ezer gyermek él egyes típusú diabétesszel, akiknek nagyon fontos, hogy szabad idejüket biztonságos környezetben, szakszerű felügyelet mellett töltsék el. Éppen ezért a szolgáltató állam jegyében Magyarország kormánya az idén is biztosítja a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását. Hozzátette, ez egy jó program a gyermekeknek és nyugodt kikapcsolódás a szülőknek. A pünkösdi ünnepekre tekintettel folyamatos nyitvatartással fogadja az utasokat 2-től június 17-ig a Röszkei közúti határátkelő hely, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A várakozási idő csökkentése és a gyorsabb határátlépés biztosítása érdekében a Röszkei közúti határátkelő hely június 10-e és június 17-e között egész nap várja az utazókat. Egy hónapja nem állapított meg újabb madárinfluenza megbetegedést a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Így a hatóság feloldotta a kitörések körül felállított megfigyelési körzeteket. A főállatorvos visszavonta a baromfik kötelező zártantartását is. A hatóság szombat reggeli tájékoztatása szerint az öt vármegyét, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok és Pestet érintő megfigyelési körzet területén május 6-a óta nem állapítottak meg újabb magas patogenitású madárinfluenza kitörést. A korlátozott körzeteket feloldották. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült, gyengén felhős, száraz idő várható. A délnyugati szél több felé megélénkül. A csúcsérték 30 és 36 fok között várható. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Versailles-ban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum gazdasági társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A magyar királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Az elcsatolt területeken közvetlenül Trianon előtt az 1910-es népszámlálás alapján a következő volt a magyarság létszáma. A felvidéken ma Szlovákia 30%. Erdélyben, amely ma Románia, 32%. A Vajdaságban, mely Szerbiához tartozik, 28%. Kárpátalján, amely ma Ukrajna része, 30%. Horvátországban 3,5%, a Muravidéken, amely ma Szlovénia része, 1,6%, és a Felső-Őrvidéken, Burgenlandban, amely ma Ausztriához tartozik, 9%. Igaz ugyan, hogy az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű. A békediktátum során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak, például a mai napig így élő székelyeket. mintegy 3,3 millió magyar rekett a magyar állam határain kívül, és egyik napról a másikra kisebbségi létre kényszerültek. Szinte nem volt magyar család, amelyet ne érintett volna az elszakadás okozta fájdalom, nem beszélve a határon túlrekedtek kálváriájáról, amit az első világháborút követő évtizedekben kisebbségiként kellett elviselniük. Nem csoda, hogy az első világháborút követő két évtizedben a magyar külpolitikát a második világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá. Átmenetileg ugyan a második világháború alatt sikerült visszaszereznünk az elcsatolt területek egy részét, ám a második világégést lezáró párizsi békével még kedvezőtlenebb helyzetbe került a kárpát-medencei magyarság. Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Bartók Béla, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszél a trianoni békediktátumot megelőző hónapok politikai eseményeiről.
Békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőséget a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba. Mikor már gyakorlatilag a béke feltétele készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásban egy dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette a munkaközösség készített, aki ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte az antant hatalmak békefeltételeit a magyar tárgyaló küldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a béke küldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az antant békefeltételeivel kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetűen egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a miniszter tanács elfogadta a hivatalos magyar választ, eszerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták ezt a bizonyos Milleran levelet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a határvonalat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végül is ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák magyar, a magyar román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgenland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
Most hallgassuk meg gróf Aponyi Albert védőbeszédét, amely 1920. január 16-án hangzott el. Felolvassa a Tóth Levente színművész.
Gróf Aponyi Albert beszéde a békekonferencián. A készülő békével kapcsolatos magyar álláspont kifejtésére csak 1920. január 16-án nyílt lehetőség. Gróf Aponyi Albert, a magyar békedelegáció elnöke ekkor kapott lehetőséget arra, hogy beszédet intézhessen a békekonferencia legfelsőbb tanácsához. Igen, tisztelt elnök úr, uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetőleg az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, nehogy meghalljon. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e szerencsétlen középső része elszakítva határaitól meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáink legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marha állományát táplálták. Ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, hogy többet termeljen. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. A Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül 1,25 millió németet, ami a magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Menjünk azonban tovább, és tekintsük a Magyarország romjai megnövekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ezáltal a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy a következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Közép-Európában a béke és a biztonság fenntartása érdekében. A magyar honfoglalást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól fogva állt fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Ezt a hivatását 10 századon át töltötte be, és erre egyedül organikus egysége képesítette. Idézem a nagy francia geográfusnak, Reclus Elizének szavait, amelyek szerint ez az ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Európában egyedül áll. Folyói és völgyei rendszere, amelyek a határokról kiindulva a középpont felé törekszenek, oly egységet alkotnak, amely csak egységes hatalom által kormányozható. Mindezekkel a teóriákkal szemben önök felhozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és a győzők jogait. Elismerjük ezeket, uraim. Készek vagyunk verességünk váltságdíját megfizetni. De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve? Az erőszak volna az egyedüli alapja az építésnek? Európa jövője igen szomorú lesz ebben az esetben. Nem hisszük, uraim, hogy a győztes hatalmaknak ez volna a mentalitása. Ezeket az elveket nem találjuk meg azokban a nyilatkozatokban, amelyekben önök megállapították azokat az eszméket, amelyeknek győzelméért harcoltak, és amelyekben megjelölték a háború céljait. Bízunk azoknak az eszméknek őszintességében, amelyeket önök kijelentettek. Jogtalanság volna önökkel szemben másképpen gondolkoznunk. Bízunk az erkölcsi tényezők erejében, amelyekkel ügyünket azonosítjuk, és kívánom önöknek, uraim, hogy a győztes fegyvereknek dicsőségét szárnyalja túl a béke megteremtésének dicsősége, amellyel önök az egész emberiséget megajándékozzák. Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, uraim, hogy alkalmat adtak nekem álláspontomnak élő szóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly jó akaratú és állandó figyelemmel kísérték.
Sírok alatt a meleget, jelenek, szoború, ki elveszti be szomorú.
Trianon történelmünk legnagyobb tragédiája, amely az írókat és költőket is arra ihlette, hogy szót emeljenek Magyarországért, a magyarság sorsáért. Juhász Gyula Trianon című versét Csurka László mondja el.
Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk. Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derült. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örökfészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy Erdély síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egy maga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka, Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert, 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra? Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, s elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra emlékeztünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Nyíregyházi Egyházmegye 10 éves búcsújára. Fennállásának 10 éves megalakulását ünnepelte a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye, ahol búcsúi szentmisével és a görögkatolikus fenntartásban működő intézmények bemutatásával ünnepeltek az egybegyűltek. A szent liturgiát Kocsis Fülöp érsek metropolita vezette, és dr. Ternyák Csaba egri érsek mondott szentbeszédet. Az ünnep jelentőségéről Szabó Tamás görögkatolikus atya nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Szeretettel köszöntöm Szabó Tamás atyát, pasztorális helynök urat. Önnek mit jelent ez a 10 éves jubileum?
Hát nekem minden jubileum ünnep, de hát 10 évesnek talán az az érdekessége, hogy apaként, ha végig gondolok, hogy egy 10 éves gyerek az, amikor már úgy látjuk, hogy tud gondolkozni. Már erkölcsi döntéseket képes hozni, már látja a jó és a rossz közötti különbséget. Tehát elérkezett egy olyan állapotban, amikor a fizikai, biológiai fejlődésen túl egyre inkább a szellemi fejlődés és egy új dimenzióba lép. Egy kicsit így tekintek erre a 10 évre, összeállt az egyházmegyénk, felállt az intézményrendszerek, kialakultak az esperesi kerületek, tudatosabbá tettük ezt az egészet, és nekünk ez az ünnep azért is izgalmas, mert ilyenkor, amit egy gyerek megtapasztal, hogy milyen jó dolog ebben a nagy családban lenni. És az a jubileum, ami most zajlik valójában, az az állandóságnak az ünnepe, hogy az egyház állandóan egy nagy család. És ezért jó látni a színpadon a gyermekeinket, akik jövőt jelentik, látni az intézményeinket, ahogy gondoskodnak a legkisebbektől a legidősebbig. Jó látni azt, hogy a pap és a civil együtt ünnepel, jó látni azt, hogy egy nagy családként vagyunk jelen ebben a mai eseményben is. És ez az állandóságunkat jelzi, hogy az egyház örök és állandó. Ott van a születéskor, ott van a halálkor, ott van az emberek életében, ott van ott, ahol oktatnak, ott van, ahol nevelnek, ott van, ahol ápolnak, mindenhol ott kell lennünk, és ennek a nagy családi ünnepét érzem most leginkább a szívemben és lelkemben. Milyen jó dolog, hogy összeállt, működik, és családként tudunk funkcionálni, mert igazi Isten népeként.
Ha 10 évvel ezelőtti állapotokra visszatekintünk, akkor a jó Istennek mekkora nagy ereje volt abban, hogy megszülethessen, mi kellett ahhoz, hogy megszülethessen a Nyíregyházi Egyházmegye?
Hát valójában, hogy a görögkatolikus metropólia létrejöttét ünnepeljük, és ebben az önálló Nyíregyházi Egyházmegyét, ami szerintem nagy dolog volt, hogy eljuthatunk odáig, hogy háromszor annyi püspökkel, háromszor annyi irodával, háromszor annyi lehetőséget tudunk az emberek mellé állni. Tehát 10 évvel ezelőtt a Nyíregyházi Egyházmegyi életében konkrétan azt jelenti, hogy na most akkor hogyan tovább. Hiszen minden, ami eddig evidens volt, minden, ami itt volt, püspök, hivatal, ugye Debrecenbe költözött. És a Nyíregyházi Egyházmegyének újra kellett gondolnia magát, hogy ő már nem az egész görög katolikusságért felelős, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő görög katolikusokért és a görög katolikus egyház felé nyitott emberekért. Újra kellett gondolnunk a struktúrákat, újra kellett gondolnunk az intézményrendszereinket, újra kellett gondolnunk a pasztorációt is, hiszen speciális terület minden egyházmegye, de azzal, hogy mi egy olyan megyében élünk, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol talán még inkább kihangsúlyozható az egyháznak a szerepe, feladata és küldetése, hogy reményt, fényt, jövőt mutasson fel az emberek számára. Ezekről szóltak ezek az évek. És olyan jó megtapasztalni azt, hogy talán az infrastruktúrális fejlődésen túl eljutottunk, addig a lelkifejlődésig is, azzal a lelkifejlődéssel tovább lépve, hogy ezt egyre inkább az emberek érzik, hogy de jó, hogy mi együtt haladunk, vallásos és nem vallásos, hívő és nem hívő, egyházunkhoz tartozó, vagy csak egyházunkhoz szimpatizáló ember azon az úton, hogy igen, itt a szabolcsi homokban, itt a szatmári végeken is lehet nagyszerű, boldog életet élni, hiszen minden megvan hozzá, amihez szükséges. Legfőképpen a Jóisten és az emberek szeretete.
És 7 évvel ezelőtt önálló püspököt is kapott az egyházmegye, Szocska Ábel püspökötje személyében. Ez mekkora öröm volt a egyházmegye életében?
Az első éveket tényleg megnehezítette, vagy még nehezebbítette azt, hogy még nem látszott a személyi feltétel, hogy ki lesz az, aki megyés püspökként van. Hiszen azelőtt kormányzóként vezette Ábel atya, azelőtt kormányzóként vezette Atanáz atya, az mindig egy ideiglenes állapotot jelent, hogyha nincs kinevezve a püspök. A püspök személye gyakorlatilag ez szerintem olyan, mint egy családban az apának a személye. az, aki iránymutat, az, aki összetart, az, aki védelmet ad, az, aki oltalmaz, az, aki határokat szab, az, aki nevel, az, aki gyakorlatilag ott van szilárd, biztos sziklaként ebbe a rendszerbe, és ezért volt nagy ajándék, hogy végre saját püspökünk volt. Az pedig külön ajándék, hogy egy fiatal embert kaphatunk püspöknek, aki kellően fiatalos lendülettel, bátorsággal állt bele az egyházmegye építésébe, az építésének az elkezdésében, az ötletekben bátran nyúlt adott esetben az emberekhez, a papokhoz, és merte elképzelni azt, hogy igen, ez egy nagy lehetőség. Egy számunkra ajándék volt, és reméljük, hogy még az is maradt sokáig.
Ha Ábel püspökatyára gondolok, akkor az első szó, ami eszembe jut, az a közvetlenség. Ezt Tamás atya is megerősíti?
Természetesen, hiszen ahogy említettem, nem véletlenül hoztam az atya-apa képet ebbe a történetbe. Egy nagyon egyszerű két nap ezelőtt gyalogzarándokot, és ha hívta meg a papokat, és így vezette be, hogy ő irigyli a családosokat, a férfiakat, mert ők nekik sokszor van ilyen apa napjuk, amikor a családjuk együtt lett, és ő is szeretett volna ilyet, és ezért hívta meg a papjait, hogy ő, mint apa, együtt lehessen a fiaival. És tényleg így éreztük. Köztünk, velünk együtt, de mégis előttünk, mégis példakép, mégis vezető, de egyúttal a családnak a tagja. Olyan, mint ez az apa, hogy igen, a családunk tagja, de mégis fölnézünk rá, mégis követjük őt, és minél inkább közelebb van hozzá, annál inkább érezzük azt, hogy felelősséget jelent ez a közelség, hiszen az, ha ő a bizalmát adja, mint egy apa a gyermekeinek, abból a bizalomból fog jövő születni.
És hogyha a Tamás atyának nézzük a személyes életét, akkor 7 évvel ezelőtt kapta a pasztorális helynöki dispozíciót, felkérést. Hogyan emlékszik vissza erre az elmúlt 7 évre?
Hát azzal az örömmel, hogy ott álltunk, és éreztük azt, hogy szabad a kifejezést használom, hogy történelmet írhatunk. És azt a felelősséget, hogy történelmet kell írnunk. Mert mi felelősségünk, hogy milyen alapokat, milyen rendszereket rakunk össze. A mi felelősségünk az, hogy az első években meghatározzuk, kikövezzük azt az utat, amelyeken a nyíregyházi egyházmegye járni fog. Óriási görcs volt bennünk, és óriási öröm. Óriási félelem, és óriási bátorság. Hiszen éreztük azt, hogy valamit kaptunk, egy lehetőséget. Egy lehetőséget az Úristentől, hogy egy új család alapításakor, merem azt mondani, hogy sokszor egy férfi is, egy nő, amikor házasságot köt, valami hasonlót éreztünk, hogy igen, itt a lehetőség, hogy Isten országát kezdjük el, építsük, összerakjuk, annak az egyszerű tégláitól elkezdve, a lelki tartalmakon keresztül, az intézményektől, a templomokon át, az egész struktúráját, és ez egy nehéz időszak is, hiszen rengeteg feladattal jár, de hát ilyenkor, mikor együtt vagyunk, ilyenkor, mikor látjuk, hogy mennyi mosoly, mennyi öröm, mekkora erő van ebben az egyházmegyében, akkor azt mondjuk, hogy persze, megérte, és persze, hálát adunk, mert az, aki ott bátorított és biztatott minket az első lépésekkor, aki talán lögdösött minket, hogy na, akkor gyerünk, hajrá, tegyük, az a lélek, amely néha napján talán eszet adott, hogy most kell visszahúzni, az a lélek, amely, ami kísért minket az első perctől kezdve, az ma is itt van köztünk, és jelzi azt, hogy az egyház él, örök és állandó.
Nagyon jó volt itt a standok között sétálni, és látni tényleg megerősítve Tamás atyának a szavait, ezt a derült, a belső derült, ami a különböző intézményeknek a munkatársaiból árad, pedig vannak olyan területei, azért el kell mondanunk, ami nehéz, gyermekvédelemmel foglalkoznak, idős gondozással, szociális, egészségügy, tehát nem könnyű, de mégis úgy látom, hogy egészséges lelkületű munkatársakkal vannak felvértezve.
Jó a kafetéria. És bárki arra gondolna, hogy ez a bankszámlánkon landol, akkor azt mondom, hogy nem. Az a kafetéria, amit úgy hívunk, hogy szeretet. Hiszen az, aki szolgál, a szeretetet fog aratni a saját életében is. Az, aki szolgálatot vet, a szeretetben fog gazdagodni. Az, aki hajlandó, mint a kánai menyegzőben a szolgák vizet meríteni, és tudják, hogy kinek a szavára teszik, azok tudni fogják, hogy milyen az a jobb bor. Érdekes módon mi sokszor azt hiszük, hogy az élet úgy működik, hogy majd mások szeretnek minket, és akkor az nekünk jó lesz. Az élet úgy működik, hogy elkezdünk szeretni, és az élet jobb lesz. És bármilyen furcsa, egy szociális munkaterületen, egy oktatásban dolgozó ember valójában profi szerető. Hiszen azt mondja, hogy neki az a dolga, hogy a szülők, vagy éppen a gyermekek mellett szeressék azt az embert, akit rábíznak. És ez, ha valaki a szolgálatot vet, a szeretetet fog aratni. És talán ez érződik sokszor a munkatársak. Bevallom őszintén, pont a hivatalban lévő munkatársak között beszélve több mondta ki ezt a mondatot, na ezért éri meg mindazt, amit mi menteszünk. Ezért éri meg azt a sok bürokratikus feladatot, jogot, gazdasági folyamatokat, minden papír, ami zajlik, amire azt mondjuk, hogy kicsit élettelen, de szükséges a működtetéséhez. Végig megyünk ezen a soron, végig megyünk ezek között az emberek között, és azt mondjuk, igen, ezért érdemes, mert ez a mi egyházunk. Ebből a szeretetből fakadó, szeretetet megélő, mégis színes, sokszínű, változatos, és nagyon-nagyon emberi, de mégis nagyon-nagyon isteni valóság.
Mi a szimbolikája, hogy itt Máriapócson történik az ünnepség?
Egyházmegyünk szíve Máriapócs. Akár földrajzilag nézzük, de hát akár lelkileg is. Természetes, hogy ide jövünk haza. Érdekes módon, ha egy család összegyűlik, az mindig az anyai házban van. Bármilyen furcsa, akárhány évesek is leszünk, mikor hazamegyünk, a szóhasználatunkban mindig az édesanyai házat fogja jelenteni. Hozzá megyünk haza. Természetesen ugye mi görög katolikusok azt mondjuk, hogy itt az édesanyánk szoknyája, Máriapócs, itt az atyai ház, mi ide jövünk haza. Ez a családunknak az ős forrása, ez a családunknak a folyamatos visszaérkezési helye. Itt mindenki családtag, ide mindenki úgy érkezhet, hogy egy a mennyei atya nagy családja közül, akit a terített asztalhoz, az eukarisztiához válunk, itt mindenki egy az Isten szülő gyermekei közül, akik együtt ünneplik, együtt örvendeztetik a nagymamát, akik szavalnak, énekelnek, táncolnak, akik együtt örvendeztetik a testvéreket, és azt mondjuk, hogy itthon vagyunk. Azt hiszem, ez mindent elmond. A legfontosabb a modern kor ember életében, hogy legyen egy hely, egy állapot, egy tudat, itthon vagyok. És nekünk Máriapócs mindig ezt tudja adni.
Ha a jövőt nézzük, akkor csak azt annyit tudunk mondani, hogy csak így tovább az egyházmegyei életével kapcsolatban?
Sokkal jobban. Hiszen egy 10 éves gyerekre is azt mondjuk, hogy milyen érett, milyen okos, milyen ügyes, már mennyi mindent tud. Csak azt mondjuk, hogy helyes. Akkor még többet tanulj, még többet formálulj, még többet gondolkozz, még bölcsebb legyél, még erősebb legyél, még, mert ezzel fogsz építeni egy szebb világot, egy tökéletesebb világot. Ezzel tudjuk építeni Isten országát. Úgyhogy mi abban bízunk, hogy ebből a 10 éves kiskamaszból a következő években egyre inkább tudatos felnőtt, egyre inkább boldog felnőtt érkezik, és egyre inkább azt látjuk, hogy Isten országa fog megjelenni ezek között, az emberek között, és a 10 éves kiskamaszból felnőtt emberként Istennek jó emberévé fog válni. Az egyházmegye, és annak reméljük minél több tagja.
Végezetül Tamás atyának azt a ajándékot is megkapta a jó Istentől, hogy 7 gyermek édesapja lehet, vannak otthon kis kamaszok. Hogyan sikerül a hivatását összehozni a apai hivatással?
Hát ugye a kettő egy is ugyanaz. Aki az apaságban törekszik a jóra, az az atyaságban is megtalálja ennek a párhuzamát. Aki az atyaságban törekszik az ő rábízottakra, az észlelés észlenék, hogy az otthoniak is így vannak. Bármilyen furcsa, én úgy gondolom, hogy a kettő egymást erősítő, egymást építő valóság, meg hát sok esetben talán pont ez, hogy van 7 főállású fizetett kritikusom, éppen ezért igyekszek legmagasabb szinten megvalósítani mindazt, hiszen tudom, hogy ha hazamegyek egy vasárnapi prédikáció után, ott őszinte, tiszta és valódi kritikát fogalmazhatnak meg. Tehát úgy is mondhatnám, kiváló mentorok, kiváló támogatók abban, hogy mind a kettőből része vegyük. Egy és ugyanaz, ahogy már korábban többször is mondtam, mind az egyház, mind a család Isten országának a feladata és ajándéka, küldetése és gyümölcse, amely mindig ott van az életünkben.
Szabó Tamás pasztorális helynök atyának nagyon köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem további hivatására.
Hasonlóképpen kívánom én is minden kedves hallgatónak.
Most Szocska Ábelt, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye püspökét hallják.
Szeretettel köszöntöm Szocska Ábel püspökatyát. Így a 10 éves jubileum alkalmából kérdezem, hogy mit érez most, mi van a szívében, hogyan éli át ezt a pillanatot?
Köszönöm szépen a kérdést, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagy-nagy öröm van a szívemben. Egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor családos szülők azt talán jobban átélik vagy átérzik, amikor a gyermekük már kezd növekedni, és az első lépéseket már önállóan meg tudja egyedül tenni, akkor lehet látni a gyermekeknek az arcán egy ilyen különleges örömöt, hogy nézd anya, nézd apa, én már tudok egyedül is menni. Valahol ez a boldogság van az én szívemben is. 10 év, úgy gondolom, hogy a több száz éves egyházmegyék között nem olyan sok, de a mi számunkra ez a pár lépés legalább annyira értékes, mint hogyha több száz éves ünnepséget kellett volna megünnepelnünk. Boldog vagyok, mint a gyermek, aki meg tudta tenni az első lépéseit, hogy örülök a nyíregyházi egyházmegye első lépéseit az én papjaimmal, híveimmel, intézményeinkkel, munkatársainkkal együtt tudtuk megtenni. Örülünk neki.
Volt alkalmam az előbb Szabó Tamás pasztorális helynök atyával beszélgetni, és ő beszélt erről a papi kis zarándoklatról, gyaloglásról, és ott elmondta, hogy olyan volt püspök atyával együtt lenni, mint egy apa és gyermek kapcsolat, hogy a papjaira a püspök atya apaként tekint, és olyan közvetlen is a kapcsolat. Ezt meg tudja erősíteni?
Igen, pont a zarándoklat előtt jutott el a kezembe egy Leó pápa által megfogalmazott gondolat, amikor ő a püspöki dikasztériumnak lett a prefektusa, akkor ő szólt a püspökökhöz egy interjúban, és akkor ő külön kiemelte, hogy a püspök az legyen közvetlen, legyen atya és legyen testvére a rábízottaknak. És egy ilyen 4-es feladatot bíz rá a püspökökre, hogy egyfajta egységet ápoljanak. Egységet a püspökök között, egységet a papok között, egységet a hívek között, és természetesen, amit elsőként kellett mondanom, egységet a Jóistennel. Úgyhogy ebben a szellemben próbálom megélni, és én ténylegesnek is fontosnak tartom, hogy köztünk, köztem és a papjaink között legyen egy ilyen jó, közvetlen kapcsolat.
Most az ünnepet így végignézve, a standokat, a különböző intézményeket is árad a munkatársakból a derű, a kedvesség, a közvetlenség. Öröm volt a gyerekeimmel is végigmenni, és mindenhol ott ragadni. Hogyan sikerült megtalálni a jó embereket a különböző intézményekbe?
Hát ez a Szentléleknek a működése. Látjuk, hogy amikor fenntartásba veszünk egy intézményt, az imádságnak a hatására, a közös beszélgetéseknek, a közös céloknak a kitűzésének milyen eredményei vannak. És nagyon örülök, hogy a munkatársaink nagy létszámban nem görögkatolikusok. Különböző felekezetekhez tartoznak, és sohasem akartuk ráerőltetni a görögkatolikus hagyományainkat a munkatársainkra, de ugyanakkor szeretnénk egy olyan jó lelkületet megélni, ami a görögkatolikus egyházunknak ősi hagyománya. Én úgy gondolom, hogy ez az imádságnak az ereje. De ezt a munkatársak megértik, megérzik, élnek vele, és valójában annak a gyümölcse, hogy jó hangulatban folyik a munka az intézményeinkben. Igen, ezt meg tudom erősíteni, én is úgy látom, hogy szépen dolgoznak a munkatársaink. Az intézményeinkben jól érzik magukat, és próbálnak lelkismeretesen helytállni.
Ternyák Csaba egri érsek atya mondta a Szentbeszédet a misén. Hogyan jött a meghívás?
Érsek úrral régi ismeretségben vagyunk. Nagyon tisztelem őt. A nagy tudása, a lelkipásztori munkája, az atyai szeretete miatt, ahogyan ő is irányomban is mindig megnyilvánul. És a 10 éves évforduló alkalmával úgy gondoltam, hogy ő érintett. Mert annak idején a Hajdúdurgi egyházmegye az valamikor az egri érsekség alá tartozott. És úgy szerettem volna, hogy ő is egy picit bepillantást nyerjen, hogy a nyíregyházi egyházmegye az elmúlt 10 év alatt, mint önálló egyházmegye, az ő idejében született meg valójában, hogy milyen eredményeket ért el, hova jutott el, és így szerettem volna tőlem útmutatást, buzdítást hallani, hogy az előttünk álló években. Hogyan is éljük mi tovább a mi görögkatolikus mindennapjainkat?
Ezért a kicsit gyermekdednek tűnhető kérdését előre elnézést kérek, de püspök atyának milyen ezt megélni belül, hogy az egyházmegye első püspöke lehet? Súly, kegyelem, öröm, hála, nem tudom, hogy ez milyen érzés lehet.
Hát felelősség és feladat. Ugye a 10 éves évfordulót ünnepeljük, de azért az elmúlt 10 évben nagyon sok munkát is kellett végezni. Nagyon jó munkatársaim vannak, akik segítik ezt, és örülök, hogy a munkatársaim segítségével tudunk eredményeket elérni. Ugye az egyházmegyénk az elmúlt 10 évben nagy fejlődésen ment keresztül. Annak ellenére, hogy több mint 100 éves múltra tekintünk vissza, a nyíregyházi egyházmegye, az egykori hajdudurgi egyházmegyének volt a székhelye, és gyakorlatilag már egy kiépült intézményrendszerben kellett nekünk helytállni és azt továbbvinni, de még így is nagyon sok feladat állt előttünk, az intézmény hálózatainak a kibővítése. Én ebben látok egyfajta missziós területet, lelkipásztori munka végzésére egy lehetőséget. Közel 60 intézményre bővült a nyíregyházi egyházmegyének a szociális és az oktatási intézményeinek a száma, és azért ez felelősség is. Az Úristen szín előtt is, egymás előtt is, és hát természetesen, mint püspöknek, a feletteseim előtt is, úgyhogy. De ugyanakkor meg örömteli, amikor az ember mondjuk egy ilyen napon körbe tekint, és látja, hogy a munkatársaknak a személyi csillognak, hogy a papjaink örülnek, hogy a gyermekeik is, családtagjaik is ilyen jó szívvel vannak jelen. Úgyhogy felelősség az örömmel párosul, amikor az ember a püspökségi feladataira gondol, meg a püspöki munkára.
Orosz Péter atyának a boldog elavatási szertartása sajnos elmaradt. Mennyire bizakodó püspök atya, hogy ez mi hamarabb megtörténhet Kárpátalján?
Örülök neki, hogy ez nem borította annyira fel a szervezést és a híveknek a lelkesedését. Egy picit meglepődtünk, amikor meghallottuk a hírt, hogy elmarad. Bízom benne, hogy ősszel már megünnepelhetjük ezt az ünnepet, ami elmaradt. Hát, ha szeptemberben már ismét útra kelhetünk, egy zarándok útra, amikor boldog elavatásnak a szertartására részt vehetünk.
Végezetül mi a szimbolikája, hogy itt vagyunk Máriapócson ezen az ünnepen, és mit üzen az egyházmegyének a következő években püspök atya?
Nagyon régen, gyermekkoromban hallottam egy olyan mondást, hogy a szűzanyának különleges gondja van az árvákra és a szegényekre. És ezt én meg is tapasztaltam. A személyes életemben is, a papi szolgálatomban is, és a püspöki munkámban is, és a szűzanya iránti tiszteletünk és hálánk az, ami ide vezetett Máriapócsra. A szűzanya iránti szeretet van megfogalmazva az én püspöki címeremben is, hogy szűzanya monogramja is ott van az Úr Jézus monogramja mellett, mint egy körbeveszi, és mint nemzeti kegyhelyünk nem is gondoltam más helyszínre, csak Máriapócsra. Hogy ahogyan eddig is megtapasztaltuk a szűzanyának a segítő kegyelmét, ugyanúgy szeretnénk a jövőben is a szűzanya oltalma alatt további eredményes munkát végezni. Mit üzenek? Inkább kérem a szűzanyát, oltalmazza tovább egyházmegyénket.
Köszönöm nagyon a beszélgetés püspök atyának, és olyan jó úgy búcsúzni, hogy nem kell 10 évet várnunk egy ugyanilyen találkozóra, mert hogy itt az egyházmegyében minden évben a búcsúját megtartják az egyházmegyének, és ezeket a sugárzó tekinteteket, a fiatalokat, idősebbeket, intézményekkel itt lehet találkozni, úgyhogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Még egyszer nagyon köszönöm püspök atyának a beszélgetést, és Isten áldását kérem további hivatására.
Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom kedves mindannyiuknak, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindenki.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ellátogattunk a Nyíregyházi Egyházmegye 10 éves búcsújára. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!